Magyar Hang kulturális műsora Ficsor Benedekkel és Fekerle Szabolccsal.
Ez a Kultúrtája, Magyar Hang kulturális és kulturpolitikai podcast műsora Ficsor Benedekkel és Fekerle Szabolccsal, mely vendégünk Koltai Róbert színművész, rendező. Nagyon szépen köszönjük, hogy elfogadta meghívásunkat.
Örömmel jöttem.
És mielőtt az első kérdéssel fordulnánk mai vendégünkhöz, szokásunkhoz híven egy kis szolgálati közleménnyel jelentkezünk. Mint kedves olvasóink, nézőink, hallgatóink tudják, a Magyar Hang szinte kizárólag az önök támogatásának köszönhetően működik. Éppen ezért kérjük, hogyha tehetik, fizessenek elő heti lapunkra, kövessenek bennünket Facebookon, iratkozzanak fel YouTube csatornánkra. Előre is köszönjük. És akkor most Koltai Róberthez fordulok. Jó megkésve, de azért erre még nem volt alkalmunk, boldog születésnapot kívánunk. Ugye decemberben töltötte be 80. születésnapját, itt nem is az a lényeg, hogy én most boldog születésnapot kívánok, hanem ezt...
Hogy még mindig élek.
Igen. Nem, hanem itt találgattuk egy-két kollégával még adás előtt, hogy hát hány, jön a Koltai Róbert, mondjam, de jó, hány éves, és akkor többen mondták, hogy 70. Talán 70, na hát és akkor ehhez képest a valóság. Igen. És ezért gondoltam, elmondom, hát a nézők közül is valaki meglepődik. Minden esetre nem ez az apropója értelemszerűen a beszélgetésünknek, hanem egy hát ennél jóval szomorúbb eset, ez pedig Ócsához kötődik, ahol nem olyan rég derült ki egy valamivel korábbi történés, csak ugye most beszélt róla, illetve volt ezzel kapcsolatban néhány cikk, hogy fellépése lett volna ott június elején, ahova önt felkérték, hogy az önálló estjével, vagy önálló műsorával lépjen fel, de később a polgármester, hát ez értelmezés kérdése, letiltotta az előadást. Ugye a polgármester is mást mond, de mi történt valójában?
Ezt a szót nem használnám, hogy tiltotta, hanem máshogy döntött. Ami elég furcsa dolog, hogy most már is kiderült, hogy 80 éves vagyok, nagyon sok fellépésem volt az életben, és nem tudtam, hogy polgármesterek tulajdonképpen a zsűri, és válogatnak amikor többen vannak egy szerepel. Castingol a polgármester, ez meglepett, hogy majd ő eldönti. Amúgy meg pedagógus nap alkalmából kértek föl, talán híre ment, hogy elég sok tanár paródiám is van a másfél-két órás műsorban. Zenés, dézsdalokkal, József Attila versek, és mindig a pillanat szabja meg, tehát a közönségtől való kérések, improk, improvizációk, amit nagyon kedvelek. Tehát itt happy end van most már végül is, mert ez júniusban lett volna, és nem sokkal a felkérés után a polgármester úgy döntött, hogy mint zsűri elnök, hogy nem, de ehhez képest nagyon-nagyon sok e-mailt kaptam, leveleket, hogy hívják,
Facebook üzenetet.
Igen, van
hát
ennek
a messengeren.
Egy neve. Igen, mindenütt messengeren, rengeteg együttérző, hogy... És nem is nagyon fordult elő velem ilyesmi még, hogy... Na most... Ehhez képest jött most már körülbelül 3 hete egy telefon hozzánk, és a helyi hangulatot, mint egy próbálva kicsit igazítgatni, református vezető lelkész írt egy levelet, hogy nagyon szégyeli, ami történt, és hogy engedje meg, hogy ő, vagy ők, tehát meg az ő köre, van nekik egy fellépőhely, tehát ahol a református egyháznak, és hogy nagy szeretettel várnak. És így még hamarabb is lesz pár nappal, mert most május 30. Május 30 lett az a közösen kialakított időpont, és már nincs jegy rá. Tehát már nincs hely. Egyébként rögtön azt mondtam, hogy miután ez nekem nem anyagi kérdés volt, hanem erkölcsi, hogy mi az, hogy lemondja egy polgármester. Ezért rögtön mondtam, hogy csak akkor vállalom, hogyha nem lesz ebben gázsi. És a másfél-két órás önálló estet megejtjük.
És igen, egyébként, mert az előbb mondta, hogy nem fordult még ilyen elő, hogy az arra célzott, hogy így nem utasították még el, vagy nem volt még olyan polgármester hatalom bárki, aki beleszólt volna a műsorba?
Nem, ez így, ahogy mondtam, hogy nem volt ilyesmi, mert pláne, hogyha felkértek, akkor az nem azt jelenti, hogy most ők castingolnak a különböző művészek között, mert az nem az ő szakmája, hát én sem megyek oda dönteni, hogy ki kapjon szükséglakást, vagy bármit, hanem ő végezze a maga dolgát, és lehet, hogy egy kicsit rossz helyzetbe hoztam én ezzel az egésszel a művelődési háznak nagyon, nagyon szimpatikus fiatal vezetőnőjét, mert hogy bajba került, hogy fölkért és le kellett mondani pár napon belül.
És itt a lemondás mögött ön egyértelműen politikai szándékot sejt?
Hát miután ezt jelezték, hogy maga a polgármester azt nyilatkozta, hogy én azért csináltam az egészet, mert most közeledik a választás. Ennyire nem szoktam figyelni a... Nagyon izgat a politika meg, de ennyire nem, hogy melyik nap van választás, és hogy ahhoz képest én a castingra hányra kell mennem, mikor kijelölnek, hogy... Szóval ennyire nem voltam benne a dolgokba, de fölhívta így a figyelmemet erre, hogy amúgy meg tényleg nem volt hátsó szándékom.
És mondjuk ez a politikai indok, ez azt is jelenti, hogy akkor önt egyből besorolják valamelyik politikai oldalon, és akkor ez azt jelenti, hogy veszélyt jelentett. És hogy ennek mi lehet az oka, vagy miért?
Hát én már ilyet csináltam, már tudom mi az, ami a... Tehát az előző rendszerben én voltam az illetékes elvtárs, és akkor jöttek az elvtársak hozzám raportra. Hát volt olyan, hogy hogy hívják ott a... Egy kávéház van most ott a helyén, ami régen az egyetemnek volt valamilyen...
Múzeum körúton?
Nem messze a kamrától, egy fél sarokra a kamrától, a sarkon a...
Ja,
egyetemi színpad.
Igen, nem az egyetemi színpad, de az egyetemé volt az. Uh-huh. És ott csináltam úgy, hogy az egész MSZMP vezető bizottsága jött az illetékes elvtárshoz raportra, és mindenki megkapta magát, ki lettek osztva kőken, nagyon kis partás, tehát ilyen nekifutásszerűen. Úgyhogy, és senki nem sértődött meg, csak ezt akartam mondani. Csak ebben az esetben volt sértődés, amikor mostani vezető bevállalta, hogy bejön velem a... De hát ez már több újságban...
Uh-huh. Igen, ezt nálunk is elmesélte, de azt azért mondjuk el, hogy itt egy nagyon magas rangú politikusról van szó, aki nagyon megsértődött önre.
Nem nagyon, csak örökre.
És ugye ezt ennek a hatása, tehát hogy ez eltart valóban eddig? Hogy...
Hát meg hát... Az első intőm az volt általános iskolában, hogy a gyerek gúnyosan néz. Nem kell mindig beszélni, elég, hogy tisztelt szülő, a gyerek gúnyosan néz. Úgyhogy...
És ezt nem nőtte ki akkor?
Nem sikerült.
De hogy ez az, hogy korábban nem sértődtek meg, mert hogy most itt nem akarom jobb színben feltüntetni az MSZMP tagjait, mint amennyire megérdemlik, de hogy az, hogy nem sértődtek meg, és aztán utána
Ez egy emberi, hozzáállás tulajdonképpen, mert akinek van humorér, akinek nincs humora, annak attól még egyéb borzalom is kisülhet. Mm. És valaki saját magát olyan helyre helyezi, hogy ővel nem lehet viccelni, vagy... De nem is viccelni akartam általában, hanem mindig az volt, mikor az illetékes megjelent valahol, akkor ott lecsapott. Nem volt mese. És önfeledten csináltam, ezt nem lehet hogy súlyozgatni, hogy ezt merem mondani, azt nem. Kaposvári színészként Babarczy László az igazgató mondta, hogy amíg jól csinálod a illetékest, addig csináld. Tehát amíg tényleg van benne humor, meg kraft, addig bátran csináljam. Mert azért ők, hogyha valami ízléstelen volt, vagy rossz, mindig jelezték a színházi vezetőim.
És itt telefonok sem mentek a háttérben, hogy hát azt azért nem kéne, mármint még az elvtársak részéről.
Nem így akarom visszasírni a Rákosi rendszert is, vagy még messzebb, de ilyesmi nem volt. Nem. Hát ki kell nevetni magunkból a görcsöket, meg a...
És azt, ami ma van, azon mondjuk, pont arról beszéltünk a felvétel előtt, hogy azért az illetékes elvtársnak ez egy aranybánya lenne, ami jelenleg zajlik a politikában, de hogy valahogy úgy nem nagyon van kedve az embereknek nevetni, vagy egyre kevésbé van, legalábbis a politikán.
Mindig percekre szoktam csinálni, csak mostanában már. Mert van 100 más dolog egy ilyen esten. Csak akkor például régebben nem énekeltem annyit, mint most, mert hála a Dés Lacinak olyan dalok vannak. Egyébként ma voltam egy próbán, amit soha nem lehetett elképzelni, hogy én az Erkel Színházba énekelni fogok opera énekesekkel. És most az lesz 10-én.
És ez micsoda, hogyha azt elárul?
Ezt el lehet árulni. A tanítványom László Boldi. László Boldi, aki vezető opera énekese most már a vezető tenor énekese az operaháznak. Az az én tanítványom volt, akkor én nem tudtam egyáltalán, hogy ő énekelni fog valaha. Mert akkor a Gornagy Marinak a stúdiójában én voltam a tanára. Szokta is néha mondani. És közben egy óriási énekes lett. És ő kért fel, hogy a Désnek a Legyen úgy című dalát az ő estjükön.
És ez május 10-től lesz?
Igen, nem, ez egyszer lesz. Ja. Ma volt az első főpróba, holnap még lesz.
És mondta, hogy ez kihitte volna, hogy ez így fog történni, soha nem volt ilyen énekesi, hát hogy milyen véna.
De, mindig tehát... szerettem volna énekelni.
Tehát csak a rendezők nem szerették.
A vénám az volt. Nem, hát... A Dés László barátság az nekem egy óriási dolog volt, és hogy együtt dolgoztunk, és a filmjeimben nem csak zeneszerző volt, óriási zeneszerző volt, tehát sorsdöntő zeneszerző volt, hanem ő, ha kijött egy forgatásra, és valamit mondott, akkor azt érdemes volt meghallgatni, és megcsinálni úgy, ahogy mondta. Tehát nagyon sokat kaptam tőle, pedig ő 10 évvel fiatalabb, mint én.
És még visszatérve egy pillanatra Ócsára, illetve most már nem konkrétan Ócsára, hanem az ehhez kapcsolódó reakciókra, a Facebook posztja alatt többek közt Xantusz Barbara osztott meg egy hasonló emléket, úgyhogy hát vele is történt ilyesmi.
Nem is egyedül, hanem az akkori férjével, a nemrég elhunyt Szurdi Miklós.
Szurdi Miklóssal. Ez
valószínűleg... És azt hiszem ugyanez a szereplő.
Ugyanez a szereplő, így van. De talán, ha egy kicsit kitágítjuk a kört, ez nem csak önnel, nem csak Xantusz Barbaráékkal esik meg, hanem azért lehet hallani ilyen-olyan tiltólistákról, köztévében,
igen.
egyéb helyeken.
Hát én is tudom, hogy volt olyan sima családi jellegű tévéműsor, azóta is sorozatban megy, ahol mondta az egyik kolléganőm, egyik legkedvesebb a Vándor Éva, hogy meghívtalak, mert ő ment. És aztán egyszer csak mondták, hogy nem lehet. Tehát nincs is erre indok, mert ez mire jó, hogy egy családi jellegű műsorba így belenyúlogatni.
És mit gondol erről egyébként most a saját maga ebben a játszott szerepén túl, tehát ez nyilván nem esik jól, vagy abszurdnak véli az ember, ezt nem tudom, hogy pontosan, hogy reagál, de az, hogy ez nem egyedi eset, hanem ez tulajdonképpen a rendszernek egy része, akár a kultúrpolitikának is most már mondhatjuk, hogy része az, hogy vannak elfogadottak, kedvezményezettek, és vannak hát tiltólistán szereplők, illetve olyanok.
Így nem is mondják azt, hogy tiltólista, csak túl teljesítenek egyesek. Uh-huh. Tehát félfülen hallanak valami történetet valakiről, és akkor csak összenéznek, hogy azt nem kell
jobb forszírozni. A biztonság.
Igen, nem kell forszírozni, hogy ő jöjjön. De azért nem lehet azt mondani, hogy itt üldözés folyik, mert nagyon sok, nagyon jó dolgot csináltok, és csinálok is. Tehát ami az embereknek örömet okoz.
És ilyenkor egy-egy ilyen, hát nevezzük mellőzésnek, vagy ezt akkor ezeken könnyen át tud lépni?
Mondjuk nem, hát ez a... nem. Se. Hát például annyira nem, hogy kaptam olyan visszajelzést, hogy hát azt nyilatkozta az illető, hogy én tulajdonképpen ezt politikai okokból tettem, vagy mondtam róla, és közben egyáltalán nem figyeltem erre. Engem csak az zavart, hogy nem tudtam, mint amikor az embernek olyat mondanak, hogy eláll a szava. Tehát nem tudtam rögtön reagálni. És egyszer arra ébredtem. Ő ezt arra vette, hogy biztos a választásra gondoltam, hogy őt rossz helyzetbe hozzam. Közben meg nem, mert egyszer arra ébredtem, hogy most úgy meg tudom fogalmazni, hogy ezen még mosolyogni is lehet, hogyha ezt leírom, és kirakom a Facebookra, és poénos, meg helyes. És akkor írtam csak meg, tényleg 3 héttel a történtek után. Mert akkor éreztem, de végig a bögyönbe volt, hogy miért is, hogy itt tartunk, hogy ilyesmi létezik. És akkor ezt már poénosnak tartottam, hogy le tudtam írni, hogy ezt a fordulatot, hogy lehet, hogy majd nem sokára Oscar-díj előtt is olcsán kell leadni a castingokat, meg a egyéb mindenféle kitüntetések vagy díjak előtt, mert hát ez így már élveztem, hogy...
És akkor ez azt is jelenti, hogy tudja a humorral kezelni azokat a nem önt ért, vagy nem közvetlenül önt ért bosszúságokat, ami mondjuk a mindennapok része, akár politikai, akár... Tehát hogyha azokkal az egyre abszurdabb helyzetekkel szembesül, azon is tud akkor idővel nevetni, fel tudja fogni viccesen, vagy azért ezek a dolgok inkább bosszantják?
Bosszantanak, meg fájnak, de igenis, akkor lettem túl a dolgon, amikor ez a poén eszembe jutott, hogy látom, ahogy a Oscar-díj bizottság, hogy hánykor megy ócsára a repülőgép, hogy a polgármester döntse el, hogy kikapja Oscar-díjat, vagy bármilyen díjat. Tehát ez már tetszett nekem is, hogy ezzel kicsit poénosan tudok erre reagálni.
És ugye a közéletet is ilyen szemmel nézi esetleg, vagy a politikai eseményeket, amik történnek? Tehát, hogy azt is akkor így a humorral oldja föl?
Hát szigorúan nézem, mert sok olyasmi is történik, ami fájó és vacak, meg ócska. Pláne ami a szakmánkat illeti. Tehát elsők között voltam, akik kiálltunk a Audrey színpad tetejére tiltakozni. Hát azok után, hogy a legcsodálatosabb tanároktól tanulhattam. Ócsárolják a főiskolát, mert főiskolának hívták a mi időnkben még. Szóval azt nem tudtam csöndbe és beleegyezően végignézni. És ahol lehetett, felemeltem a szavamat.
Egyébként a szakmán belüli ellentéteket ő mondjuk a mindennapi szakmai életében érzékeli? Tehát ez nagyon benne van a levegőben, a színész társadalomban, ez a kívülről most már egyre ijesztőbbnek és látványosabbnak tűnő politikai megosztottság?
Hát nagyjából tudjuk, hogy ki mit gondol, nem is kell beszélni sokszor. De ezek a dolgok, amikről most beszélünk, ezek egyszerűen vacak, rossz ügyek. És a közönségnek a visszajelzései, szeretete, tehát az nagyon is kárpótol ezért, amennyiben ilyen bántásér vagy. De nem egy panasszal teli dolog az életem, hanem inkább jó dolgok történnek.
Mm-hmm. Arról is beszéltünk sokat a Szabolcs műsor előtt, hogy felidéztük a filmjeit, és hogy vajon hogyan látja a mostani magyar filmes helyzetet, egyáltalán követi-e azokat a filmeket, amik mostanában, magyar filmeket, amik mostanában készülnek, és hogy visszatekint-e, vagy összeveti-e azt azzal a, hát nem tudom, hogy nevezhetjük-e aranykornak, de mindenesetre a jelenleginél talán jobb helyzettel, amiben ön készítette a filmjeit.
Hát az egy lottó ötös, és a szerencsére is mondom, mert amit én csináltam filmügyekben, abban nagyon nagy szerepet játszott a szerencse. Tehát az, hogy elgondoltam valamit, és még hogyha egy filmrendező is az ember, aki kimondottan filmrendező, én mint vidéki színész gondoltam valamit, és egyszer csak film lett belőle, ráadásul 33 éve, és még mindig szeretik és játsszák. És nem csak azt az egyet, a Sosalunk meget, hanem a Csocsót, Szambát. Hát ez a sok-sok segítő, már-már testvériesen és tehetségesen segítő társak nélkül, mint ahogy a Dést így kiemeltem rögtön, vagy a színész barátaim, akikkel együtt csináltunk mindenfélét, és közben Kaposvárról mindezt bonyolítgatni, szóval olyan, mint hogyha álom lenne. Tehát én, ha mindent összeraknánk, akkor az a legfontosabb, hogy az egyik legszerencsésebb ember vagyok, aki létezik. Hogy volt bennem történet, megtaláltam azokat a társakat. Itt kiemelem külön Nógrádi Gábort, mert én sok mindenkihez mentem a lóversenyes nagybátyámról szóló történettel, de a Nógrádi Gábor volt az első, aki a Gyerekrablás a Palánk utcában című film forgatókönyvírója volt, és én mondtam neki, hogy akkor ismerkedtünk meg. Én játszottam a Hecseki, azt hiszem Hecsekinek hívtak. A nyomozót, aki a gyerekek körül izeg mozog, és akkor mondtam neki, hogy lenne nekem egy történetem a lóversenyes nagybátyámról, ami... És akkor azt mondta, ő nem mondta azt, hogy nem mosolygott rajtam, hanem mondta, hogy hát, hogy mutassam meg. És akkor mondom, nincs leírva, hát akkor meséld el Magnóra. És fölvettük minden, és hát egy forgatókönyv úgy alakul, hogy soha nem az első dolog a végleges, hanem én mesélgettem, közben alakult, már nem is nagyon hasonlított az eredeti mesémre, de kíváncsiság volt, tehetség volt benne. És nagyon hamar, most direkt mondom, hogy nagyon hamar, 8 év telt el, amíg film lett belőle. De hát az is egy csoda. Nem sok a 8 év, de egy csoda, hogy megszületett, és hogy amerre jártunk, és a Magyarországot képviselhette az Oscar-díjért, hát mi kell ennél több? Mert abban valóban szabad tegeződni? Köszönjük. Mert ti újságírók vagytok. Tehát, hogy ezt nem újságírók döntötték el, hanem a magyar filmszakma legjobbjai, hogy ki képviselje Magyarországot az Oscarért. És a Sosalunk meg a legelső filmem, történetem, az ment. Az egy külön pech volt akkor, hogy abban az időben, amikor a Sosalunk megindult, akkor a világnak a közfigyelme az ázsiai dolgokra, tehát az öt az öt filmből, ami bejutott, akkor öt közé kellett bejutni, most már 10. Az öt közé, amelyik bejutott, abból 4 ázsiai volt. És az ötödik se én voltam. De minden esetre nagyon nagy siker volt, amerre jártunk mindenütt, és az, hogy mai napig még szeretik, ember ennél többet nem kívánhat, egy vidéki színész pláne.
Azt mit gondol, hogy tehát valóban ugye ez egy nagyon népszerű film máig, szerintem a 20 évesek ugyanúgy tudnak hozzá kapcsolódni, és igazából értik is, pedig hát egy nagyon más korról szól, hogy mi lehet az oka, hogy ez ilyen időtálló, ez a történet és maga a film?
Hát az a mesélésnek az ereje. De hát ugyanígy volt a Szamba című film, a legjobb barátom, a főhőse, aki öngyilkos lett, ráadásul a Kis Pista, meg az ő papája, aki a vecsési színjátszásnak a megalapítója volt, ő maga az ízlése nem valami kifinomult volt a papának, de mégis ilyen emberektől megy előre a világ, aki csinálja, épít egy olyan díszletet, ami aztán a saját fejére szakad még a Szambán, a filmbe, amit ő épített, meg mindenbe beledumál. Szóval ilyen rettenetes ember volt, de ezektől lesz jobb az élet. Aztán megszületett a Csocsó, az meg a sztálinvárosi éveimnek volt a gyümölcse, meg hogy apukám sportvezető volt. De nem ragaszkodtunk ahhoz a történethez, ami az életben volt, hanem abból indultunk ki, és utána együtt. És ezekben, amit most eddig soroltam, mindegyikben a Dés írta a zenét, ami mindjárt adott egy olyan pluszt, meg az ő jelenléte. Ha ő valamiért szólt, akkor azt érdemes volt meghallgatni és megcsinálni. És akkor a Világszám volt a negyedik, amiben az volt egyik nyerő gondolat, hogy iker pár vagyunk, azt Horváth Péter írta szintén. Dés Lacit még ott megkértem, hogy legyen dramaturg, nem csak zeneszerző. És annyira szépen összeállt, olyan erős lett a történet, hogy egyetlen bajom volt, hogy én nem akartam, mert iker pár szerepel benne, és nem akartam ilyen technikailag megoldani, hogy bocsánat, én játszottam mindegyikben egyik főszerepet. És hát valahogy nem akaródzott, hogy saját magammal legyek iker. Akkor lett kedvem igazán a Csocsóhoz, ami szintén mai napig nagyon nagy siker, és most volt május 1-én, Csocsóval vagy éjjel május 1-én, most május 1-én Dunaújvárosban volt a nem tudom hanyadik vetítés, és én voltam a vendég, meg önálló est is volt utána, hanem akkor nyugodtam meg, amikor az az ötlet eszembe jutott, hogy hát nem csak egy petélyű ikrek vannak, tehát hogy nem nekem kell játszani mind a kettőt, hogy saját magunk innen fölveszünk, nem. Akkor nyugodtam meg, mikor eldöntöttem, hogy az egyik legkiválóbb magyar színész, a barátom lett azóta, Gáspár Sanyi legyen a iker testvére. 8 év van köztünk így az életben, nem is hasonlítunk, de csöppet se, két petélyű ikrek. Tehát akkor megnyugodtam, mikor ez átváltozott az egy petélyből. Mert minden úgy volt először írva, hogy ilyen furán kellett volna fölvenni, hogy itt vagyok, itt is vagyok, ott is vagyok. Nem, és csodálatos lett szerintem vele.
És tartják még ezt a iker kapcsolatot azóta is?
Akkor se tartottuk tulajdonképpen, de nagyon jóba vagyunk. Tudunk egymásról, meg szeretjük egymás dolgait.
Még hogyha, ha már a filmei szóba kerültek, olyan hát klasszikussá vált szerepek, vagy legendássá vált szerepekről ismerik, mondjuk az egészséges erotikától kezdve indul a Bakterházig, talán, tehát rengeteg olyan szerep, hogy ha filmre gondol, akkor a saját filmét mondjuk rendezőként gondol magára, vagy inkább ezek a filmszerepek, amikor színészként tűnt fel a vásznon, azok a fontosabbak, vagy azok a kedvesebb emlékek, ha lehet egyáltalán ilyen különbségtételt tenni?
Hát nem versenyeztetem saját magammal a rendezőt meg a színészt, de ezekre vagyok a legbüszkébb. Tehát ami saját kútfejből indult, de azért épp olyan büszke vagyok, hogy a egészséges erotikára, Timár Péterrel, épp olyan büszke vagyok a Rózsa Jánosnak sok-sok filmjére, amiben megbízott bennem, hogy főszereplő legyek, Csókanyú, például a Dorottyával, Udvarossal. De nem részesítem egyiket se a másikkal szemben előnyben, hanem...
Azt múltkor, nem is múltkor, most a beszélgetésre készülve egy interjúban olvastam, hogy a nemrég elhunyt András Ferencnek a Nagy Generáció című filmjében ott azért volt némi konfliktus, nem is a rendezővel, de egy kollégájával, aki
de ki akarta. De arról nem szeretnék beszélni, mert az egyik szereplő az mindig ment oda András Ferihez, hogy de akkor már rég fölvettük majdnem az egész filmet. Erre nincs semmi szükség erre a szereplőm, amit én játszom. És különben ő kiemelkedően jó színész.
De aztán szerencsére benne maradt akkor?
Persze, hogy benne maradtam.
András Ferencről egyébként milyen emlékei vannak, mint rendező, mint társasági ember? Most a halála után lehetett olvasni több olyan cikket, hogy egy ilyen nagyon nagy társaság szervező egyéniség volt, aki körül mindig olyan emberek voltak, akik érdekesek, akik...
Én elsősorban ebben a nagy generációban játszottam nála. Nem is tudom, hogy másban voltam-e, de az nagyon szép és nagyon jó emlékem. Ő a nyarakat mindig lent töltötte, ott a Badacsonyi hegyek körül, ott volt valamilyen telke, villája. És nagyon nagy hangsúlyt fektetett a jó hangulatra, meg ott mindig volt valamilyen jó étterem azon a vidéken, ahol ő rendezett. De ez nem jelent semmi, csak szeret.
És ha már egyébként most a filmeknek az egészséges erotika szóba került, azt mindig meg akartam kérdezni, hogy a hátrafelé járás, a hátrafelé mozgás, az mennyire volt nehéz hozzászokni? Mert ugye azt csak a nézőknek mondjuk el, ugye, hogy nagyon sok jelenetet úgy vettek fel, hogy visszafelé mozogtak, és aztán a előre játszották le a jelenetet. De hogy azt,
én csak csináltam, de nem értettem pontosan, de visszanéztem. Tehát velem próbálta ki a Timár Péter ezt a technikát, hogy a fordítva, a felvevőgép fordítva forgott. Csinálni egyszerűbb volt, mint most elmesélni. És az lett a végeredménye, és akkor megmutatta a próbafelvétel eredményét, és az lett a végeredménye, hogy az egésznek, mint hogy az egész filmben volt valami bizonytalanság, tehát olyan, mint hogyha így jasszosan akarnánk menni, minden testrész másfele megy, mert fordítva volt befűzve a film, de én ezt hadd ne értsem. Én csak csináltam, meg tetszett a... Bár a legnagyobb poén abból a filmből az a... Azt a nemrég meghalt kiváló színész kollégám mondta, a Hunyad Kürti Gyuri, hogy zsundítsa a tűz fészkes fészkére! És a benzinnel, mert ez is a Timár Péternek a hihetetlen agya, hogy a tűzoltó lopja a benzint, és azzal oltják a tüzet mikor. És hát a közönség imádta, ezt már meséltem pár helyen, de akkor még itt is elmondom valamennyire, hogy a zsűri legjobb első film díját adta Timár Péternek, nagyon jogosan. És az én csodálatos rendezőm, aki életem legfontosabb színházi rendezője, Asher Tamás, ő benne volt a filmszemlén és a zsűribe, de ő neki ez nem jött be. Valahogy. És ezen sokat vitáztunk, mert én tudtam, hogy ez nagyon működik, és főleg a fiatalok imádták. Tehát a moziba. És volt egy alkalom, amikor együtt mentünk le néhányan Kaposvárra előadásra, a déli gyorssal. A fiatalok, mondom, rajongtak a egészséges erotikáját. De az Asher meg nem. Tehát ő neki más volt a véleménye, hogy ez túl van játszva, ez vagy az. És a kelem, igen, a déli pályaudvaron ültünk be a vonatba, és Kelemföldön megállt. És onnan még 3,5 óra volt Kaposvár. És egyszer csak egy 15 év körüli ipari tanuló srác bejött, és erotika! És egyből beült az Asher ölébe, örömébe. És ünnepelte, hogy egészség, és kívülről tudta az egész filmet. Amit én még a végén se tudtam volna kívülről. Az egész filmet, és szegény Asher, aki nagyon nem szerette speciál ezt a dolgot, nem lelkendezett érte, végig kellett hallgatni, hogy ezt is női szerepeket eljátszott a srác. Ott ugrándozott a ilyen kis kupé volt. Szóval ez örök emlék marad nekem.
Most itt említette a beszélgetésünk során néhányszor, hogy hát, hogy egy vidéki színésznek milyen nagy dolog filmet rendezni,
hatalmas,
filmet készíteni. De azért hát nem egy, hogy mondjam, senki nem az, de hát nem egy egyszerű vidéki színész volt, hát az ország egyik vezető.
Akkor még
színe,
nem. Akkor még nem. A kezdetén nem. Akkor még sem ennyire se, csak hát küzdelmes volt, és nagyon sok kemény szóban és tettben volt részem, ami kialakult ott az a csapat, és összejöttek. Tehát akik később nagy kaposvári színészek lettek, meg 12 Kossuth díjas körülbelül van abból a csapatból. A Molnár Piroskától kezdve. Tehát évről évre kitüntetés volt oda kerülni. És hát én is voltam hogy majdnem felszerződtem a Végszínát, játszottam a Popfesztiválban, meg a Don Juan című darabban, amikor gyerek született, gyereket vártunk, és kaptunk lakást, és akkor mégiscsak maradtam Kaposváron. De nem bántam meg, mert utána jöttek a csoda évek ott. Mi volt a alapkérdés? Hogy...
Hát, hogy nem egy akármilyen vidéki színházból jött.
De hát az első évek azok a küzdelem és a harc, meg a nehézségek évei voltak, és aztán később már olyan volt, hogy amikor a Xantusz János forgatott egy filmet, akkor vagy 8-an voltunk benne kaposvári színészek, de úgy, hogy este játszottunk Kaposváron, akkor hajnalba fölvittek minket, tehát az esti előadás után hajnalba fölvittek minket Pestre, a Hülyeség nem akadály című filmbe. És a Filmszínház muzsikában volt egy interjú, kaposvári csapattal, hogy egymás ölébe aludtunk a forgatás minden szabad percében, mert halálosan kimerítő volt. Még egy út is nem, hogy ez így ment 2 hétig, és közben meg vissza kellett menni aznap még játszani este. És hajnalban megint föl. De nem panasz, ezt nem panaszképpen mondom, hanem hogy ezt nem adták ingyen, meg hát azért a bizonyos pesti színházakból lehetett hallani akár irigykedőbb dolgokat, hogy persze elég Kaposvár az már.
És szabadabb is volt a távolság miatt, szabadabb volt a légkör, mint mondjuk mondjuk akár egy pesti színházban, tehát hogy kevésbé, vagy bátrabb dolgokat is elő lehetett vezetni?
Ezzel nekünk nem volt gondunk, mármint színészeknek. Egyre jobb lett a csapat, egyre nagyobb előadások születtek, és egyre jobb közönség nevelődött föl. például volt olyan, hogy megyek a főutcán, és oda jön egy idáig érő hajó ipari tanuló srác. Tegnap voltunk, egész jól színházatok, meg te is. Tehát ez volt a... Tehát, hogy megmozdult valami, rájöttek, hogy jobb balhé, mert volt egy olyan időszak, amikor még a Nemzeti Színház előadásait is leállították a balhézó gyerekek. Nem tudom, unatkoztak, vagy mi, és akkor a főszereplő szólt rájuk, illetve a tanáraikra, hogy valamit csinálnak, vagy nem lehet. Nálunk meg arra jöttek rá, hogy jobb balhé van a színpadon, mintha ők hűlnek lent. Egyébként csak hogy eszembe jutott, hogy aztán én Kaposváron még átmentem Pécsre vendégjátékra. A Vitellius című Forgács András darabot játszottuk. Én voltam a Vitellius császár. Az egy csodálatos darab, csodálatos szerepe. És úgy kezdődött, hogy a császár nem vesz tudomást arról, hogy már rég percei vannak csak hátra. Nem csak a császárságából, hanem az életéből is. Tehát a Vitelliusnak vége lett. Tehát ez egy történelmi tény. Nagyon hamar. De ő még úgy élt, és úgy vette magát, hogy fiúkkal, lányokkal ölelkezik. Így kezdődött a darab egyébként, hogy fiúkkal, lányokkal ölelkezik. És hát ez egy nagyon érzékeny dolog volt, de fantasztikus írással. Épp most jelent meg nemrég a Forgács Andrásnak a drámakötete, és ebben... És én voltam a címszereplő. És úgy kezdődött az előadás, hogy a színpadon egy ilyen baldahinos ágyba, nem tudom, három nő, ilyen táncos nőszerűségek, lenge ruhába, én meg nem veszek tudomást arról, hogy mindjárt vége ennek az egésznek, hogy már vége, ennek már vége. És ott vagyok ugye három nővel, egy-két fiú is van ott, ilyen. És hát nagyon érzékeny jelenet volt. És egy átlátszó függönyön, amíg az igazán nem kezdődött még el az előadás, én már észrevettem, hogy itt bajok lesznek. Tehát olyan balhés gyerekek ültek az első két sorba, hogy, és tudva, hogy milyen jelenetek jönnek. Igazából nem lett volna szabad nekik, még éretlenek voltak erre. Nem mondom, hogy ipari tanulók, vagy mik lehettek, de balhéztak. És tudtam, hogyha jönnek azok az igazi jelenetek, amitől annyira jó ez a darab, és annyira költői és erős, hogy azok nem fognak megélni, ha ilyen balhés közönség van. És én egy ilyen függönyön keresztül kiláttam, mert amúgy már elkezdődött az előadás. És kiszúrtam, mert ilyenkor mindig az van, hogyha nem mindig, de sokszor az van, hogy a fő balhézót megnéztem magamnak. És leszálltam a lányokról, meg a fiúkról, akikkel voltunk ott az ilyen baldahinos ágyba, és mondtam, pillanat. Mert tudtam, ha nem csinálok valamit, akkor ma, mármint azon a napon nem lesz előadás. Mert ezek szét fogják pofázni, röhögni ki. És fogtam, akkor még volt kezdősebességem, kirepültem, leugrottam az ágyról, és mint az első két sorba ültek, most csak el kell képzelni, mert nem vetem magam a földre. Oda zuhantam. Nem elég szép ez a darab? Azt hiszitek? Nem elég szép ez a darab? És ahogy jöttem, visszamentem. És később visszanéztem egy olyan 5-6 perc, amíg ugyanúgy ültek, mert lerokkantak attól, amit én csináltam. Ilyet nem szabad csinálni, tudom. De ha nem csinálom, akkor aznap nem tudjuk eljátszani a halálosan értékes darabnak a halálos értékes szövegeit. Uh-huh. És úgy maradtam. Még a szünet körül is valahogy talán a nyakizmuk egy kicsit felengedett.
És mindegy, ha végig tekintünk a pályán, akkor ez, ahogy mondta is, ezek a nagyon érzékeny, magas művészi, bár ez talán itt a szembeállítás nem megfelelő, de mondjuk egy nagyon érzékeny darabok váltják egymást a könnyedebb, szórakoztató művekkel, hogy ezt ebben tehát tudatosan volt ez a hát ahogy így felváltva játszott ezt is, azt is, vagy így hozta az élet, és hogy tette különbséget. Tehát mondjuk értékesebb egy ilyen előadás, mint mondjuk egy szórakoztató produkció, vagy egy illetékes elvtárs, vagy egyáltalán lehet-e különbséget tenni közöttük?
Hát lehetőleg nem kell az ember ugyanazzal a töltéssel készül egy szerepre, hónapokig próbáljuk, vagy legalábbis hosszú hetekig, és nem ilyen hátsó szándékokkal, hogy amit én most az előbb mutattam, az egy baleset. Amikor túl sok olyan gyerek jön össze, akiknek nem lenne még ott a helye, és tönkretették volna az aznapi előadást. Ennyi.
De nem is erre gondoltam, csak hogy tehát ugye, mondjuk, akkor vegyük ki őket, tehát egy olyan előadás, ahol nem. De ugye ez is, ahogy mondta, egy nagyon érzékeny darab, és hogy inkább csak ez lett volna a kérdés, hogy mennyire volt, vagy mennyire tesz különbséget a különféle, a könnyebb és az ilyen...
Nem lehet különbséget tenni. Hogyha ráérnek, akkor próbálják megnézni a interneten, vagy Facebookon, vagy minket megnézni a régi...
YouTube-on vannak. Van a YouTube.
Azt nem tudom, hogy megvan-e, de megvan, tehát föl lett téve egy orosz szerzőnek az Öngyilkos című darabja. Hát ott zokog a közönség a röhögést, és közben a sírás is benne van, minden. Tehát a legszélsőségesebb dolgok. És ez a színháznak a lényege, az öröme. Esetleg nézzék meg, hogy én miről beszélek. És abban minden, az a legjobb, hogyha egy előadásban minden benne van, nem pedig célzottan vicceskedünk. Hát a kabaré az megint más. Az megint más. Akkor más csinál az ember, mással foglalkozik. De az, hogy mennyi fájdalom és mennyi tehetség van belerakva mondjuk az Öngyilkos című darabban, nem azért, mert én voltam a címszereplő, és az Asher Tamás legnagyobb rendezése volt szerintem, Kaposváról legalábbis. És hát a közönség jön velünk. És akkor nincs ilyen kérdés, hogy most melyik műfaj. Arról nem beszélve, hogy én, ami a színházban az egyik legeslegfontosabb, ezt mindig elmondom az önálló estjeimben, és ezt apukámnak köszönhetem, aki sportvezető volt. Ő úgy mondott verset, mint a legnagyobbak, de szó szerint. Úgy alakult az élete, hogy sportvezető lett, focistákkal, NB1-es csapatok mellett volt. Így született a Csocsó. De ha ő egy verset elmondott, az most is ezzel szoktam kezdeni a fellépéseimet, az önálló esteket. Azért mondom, hogy téved ez a polgármester, aki azt hiszi, hogy itt valami politizálgatás van, vagy itt történet van, versek, désdalok. Na most, amit apukámról akartam mondani, az a színészet egyik legnagyobb csodája attól, hogy tehetsége volt hozzá, bár sportvezető lett, meg én éltem meg azt, amire ő csak vágyakozhatott. Azt, hogy honnan tudta, azt mai napig nem, hogy miből volt az ő képessége, tehetsége, hogy a legnagyobb bátorsággal tartott majdnem félperces szüneteket egy versen belül. És attól úgy föl akar állni az ember, vagy el akar ájulni, hogy... És mindig ezzel kezdem az önálló esteket, például ezt is. És így lesz Ócsán is, hogy apukámról fogok mesélni, és utána elmondom a Petőfinek a Péter bátya című versét. Amit mindig megkérdezek a közönségtől, döbbenet, olyan vers, hogy az egy gondolat bánt engemet, a talpra magyar, mind halálosan fontos nagy nemzeti versek. És most, amikor ennyit beszélünk a nemzetről, meg szoktam kérdezni, hogy a nézőket, hogy tegye fel a kezét, aki ismeri Petőfi Sándor Péter bátyja című versét, ami maga a haza szeretet.
Én sajnos nem tenném fel a kezem, nem tudom, Bence, feltenné.
Interjúztunk, és én utána az interjú után, mert ugye ott is szóba került, és az interjú után elolvastam.
Akkor bocsánat.
Én is, bocsánat, de csak ezért.
Most is elmesélt.
De nem, ezt nem azért, hogy is, ezt nem arra mondtam, csak hogy én csak ezért ismerem.
Akkor mindig elmondom, és attól olyan helyzetbe kerülünk, meg a közönség is, hogy ez maga a haza szeretetnek a csimborasszója. A Péter bátya. És senki nem ismeri. Tehát beszélnek a haza, hogy a haza, és kajabálnak, meg hogy tőlem védik a közönséget. És azt elmondom azt a verset? Azt elmondtam akkor?
Szerintem nem, csak a címét. Tehát, hogy így, és azt hiszem, hogy betettük videóba, igen, mert hogy megvan egy felvétel, úgyhogy ez csak akkor úgy került ki a honlapunkra.
Ki került?
Igen, igen.
Akkor most nem mondom el még egyszer, de
bármilyen. De hát ez nagyon jó lenne.
Petőfi Sándor, és ezt képzeljék ide apukámat. Petőfi Sándor Péter bátya. 10 katona esett a helységre. Nem volt szükség fogdosókötélre. 20 legény ment maga jó szántából, zászló alá, az Eke szarvától. Hogy ne mennénk örömest, mikor kell. Aki nem megy, hitvány, gyáva, korhely. Nem királyért hadakozunk mostan, a hazáért fogunk állni sorban. Nem királyért, sőt, a király ellen, akit Isten is mindörökké verjen, verje meg úgy, amint ő akarta, hogy igába jussunk mi, s nyomorba. Te éretted, megyünk a csatába. Nemzetünknek drága szabadsága, megyünk 20-10 helyett, és ha kell, utánunk még 2-szer annyi jön el. És összeálltak indulásra készen az újoncok a falu közepében. Körülöttök, fiatalok, vének, gyülekeznek búcsú vétel véget. Az anyák, ez a természet rende. Isten őket már így teremtette, és ők szegények, erről nem tehetnek. Hát az anyák szörnyen keseregtek, sírtak, ríttak, mint az őszi felleg fiaiknak, hogy elmenni kellett. Elmenni ők, és még oda pedig, ahol a halál vendégeskedik. Amint mondom, volt sok sírás, rívás. Hely, ha nem úgy csak korán se rít más. Egynek sem volt oly nedves köténye, mint kelmednek. Szegény Panna néne, hogy ne sírna, 3 fia vagyon, mind a 3 szép szállegény nagyon, s mind a 3 be vagyon sorozva katonának, és ott állnak a sorba. Hagyd el, anyjuk, hagyd el már, szól kérve Péter bátya, Panna néni férje. Hagyd el, anyjuk, elég ebből ennyi. Nem is illik ennyit keseregni, a nékem is. Úgy, fiaim, mint néked. Azért mégse siratom ám őket, sőt, örülök, hogy nevemmel 3 lesznek ott a szabadság harcában. Menjetek el, szeretett cselédim. Ha megjöttök a háború végén, nagy kedvem lesz. És ha oda vesztek, fáj a szívem majd, de nem reped meg. Szép halál a szabadságért halni, ahogy én azt el tudom gondolni. Legszebb halál az a csatatéri, ahogy azt az én eszem föléri. Menjetek hát, életbe, halálba, fegyveritek legyenek megáldva, hogy szabadság ragyogjon majd rajtok. Máskülönben jobb, hogyha ott maradt. Az újoncok útra kerekedtek, jó kedve volt a jó gyerekeknek, s úgy mentenek a halál útjára, mintha mentek volna lakomára. Péter bátya, hát kendett, mi lelte? Olyan csóhajt, majd kiszáll a lelke. Néz utána az újonc seregnek, s íme könnyei peregnek. Hát végre a sok cifra szónak. Addig beszélt máshoz biztatólag, addig köpte a markát, míg aztán tyúkmadár lett. A vitéz oroszlán, csúfolták az öreget keményen, hogy hát ő csak szóval győzte légyen. De az öreg, bár nagyon is unta, egy sziporkát sem felelt a gúnyra. Amit szólott, az csak úgy magában mormogta el, hazaballaktában. Mennek ők, és maradni kell nékem. Itthon maradt göthös öregségem. Szabadságot vesznek drága áron, s én ne legyek a véres vásáron, én itthon csak készportékát lessek, ne legyek ott, hogy én is fizessek. Jól esik, hogy megértem ezt a kort, hol nemzetem lánc helyett fegyvert hord. Mégis vesztem volna inkább, mint hogy most csak nézzem e szent munkát. Elvágnám a két kezem, két lábom. Ha tudnám, hogy nem vágom hiába. Ha helyette más, erős, új nőne. Hogy mehetnék majd a harcmezőre. Ugye ez így érthető, hogy nincs különbség a dráma, meg a vígjáték, meg nem tudom mi között, mikor minden benne van ebbe a versbe. A hazaszeretet, a humor, és a kutya nem ismeri. Mikor megkérdezem a nézőket. Egyszer volt, hogy föltette valaki a kezét, hogy ő ismeri a Péter bátyját, és kiderült, hogy egy magyar tanárnő, aki egy hallomásból tényleg ismerte, de nem tudják, hogy ennyi minden van benne. És azt hiszem ezekkel a szünetekkel, meg a, hogy még a humor is benne van.
Hát nehéz utána mit kérdezni, szerintem akkor a végére még, hogy ha már a versben megjelenő idősebb úr képére reflektálva némileg, ugye ezt az elején elmondta Szabolcs, ugye 80 éves volt tavaly, hogy ezt a tempót, ami már azért végignézve, akár mikor interjú készül önnel, akkor mindig van valami, éppen valami egy előadása, folyamatosan járja az országot, hogy ezt, és nyilván az sem véletlen, hogy ugye a kollégáink nem tudták helyesen megtippelni a korát, de hogy bírja még ezt, hogy a színpadra lépés az újra és újra feltölti?
Is. Igazából nem tudom ezt a titkot. Talán ez is apukám. Ő 87 éves koráig élt, és gyakran előfordult, hogy a focistái egy-egy győztes meccs után nem azt mondták, hogy akkor nótázzunk meg. Pista bácsi, tessék valami szép adi verset. Nagyon-nagyon szerették, ha verset mondott.
És ő egyébként nyilván látta még az ön sikereit, igen, vagy hát
részben. A Sosalunk meget még látta, még a Csocsót is látta.
Örült ennek a fejleménynek, hogy színésznek állt a fia.
Hát nagyon. Nagyon szigorú volt abban is, mert eleinte ő meghallgatott engem, mint aki a versekhez nagyon jól hozzá tud szólni. Tehát felvételizni versekkel kell. És így, ilyen közel tulajdonképpen a hálóinkbe, vagy alsógatyába így ült. Igazán én nem tudtam őt megnyugtatni, hogy mi van bennem, mert most már tudok úgy verset mondani, hogy nem zavart volna, hogyha ti itt alsónadnákba ültök, hogy mit tudom én. Nem most ezt a poém miatt mondtam. De igazán akkor nyugodott meg, vagy akkor kezdett reménykedni, hogy van bennem valami, amikor volt a Madách gimnáziumnak, ahova én jártam, és ott is csodálatos társaim voltak. Volt a Madách gimnáziumnak egy békeestje, ami az most ott van a 6 szín teáter, azt hiszem. Uh-huh. Ott volt, az egy nagyobb színházterem volt akkor, és az egész iskola ott ült. És azon fölléptem. És kiderült, hogy nekem ez hiányzott eddig, hogy nem tudtam úgy elvonatkoztatni. Ott meg színpadon voltam. Tehát mikor színpadon látott rendesen nézőtérről, akkor látott bennem valami kis fantáziát. De nem, soha nem kényeztetett különösebben. De a végére nagyon boldog volt, mert sok mindent megért. Szembe anyukámmal, aki nagyon fiatalon ment el, 48 évesen. Mm. Tehát akkor már kezdett bennem bízni, hogy hátha.
Értem, szerintem ez kiváló végig. Szóval nagyon szépen köszönjük, hogy,
köszönjük szépen,
hogy eljött hozzánk, és megtisztelte ezzel a beszélgetéssel.
Én köszönöm.
És önöknek nagyon szépen köszönjük a figyelmet, és ahogy Szabos az elején elmondta, és minden műsor előtt el is mondjuk, minden műsor végén elmondjuk, amennyiben tehetik, fizessenek elő a lapra, támogatva így bennünket, kövessenek bennünket a Facebookon, és iratkozzanak fel a YouTube csatornánkra. Nagyon szépen köszönjük.
Köszönjük szépen.